Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Most az Inforádió kulturális anyagaiból hallanak válogatást, tartsanak velünk. Elhunyt Benedek Miklós színészrendező. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas művészt hosszú betegség után 77 éves korában érte a halál. Razgonyi Ádám összeállítása.
Benedek Miklós 1946-ban született Budapesten, apja Benedek Tibor a pesti kabarék elmaradhatatlan figurája volt. Emlékei szerint 5 éves kora óta színész akart lenni. A Színház és Filmművészeti Főiskolán Színetár Miklós osztályába járt. Egykori osztályfőnökét is megrázta, volt tanítványának halálhíre.
Nagyon kedves tanítványom volt, nagyon szerettem. Intellektuális, ironikus humora volt. Rögtön a főiskola elvégzése után a Nemzetibe került, és én ott rögtön adtam neki egy szerepet, mint vendég szerepeltem a Nép ellenségébe. Abba is remek volt. Később is megőriztük a jó kapcsolatot. Nagyon nagy kár érte.
Benedek Miklós volt a szellemi atya a Budapest Orfeum című zenés produkciónak, amelyet 1979-ben Császár Angélával és Szacsvai Lászlóval közösen hoztak létre. A legendás előadást különböző színpadokon csaknem 400-szor játszották el egy évtizeden át, és bejárták vele a világot is. 1983-tól 20 évig volt a Katona József Színház tagja, itt kezdett el rendezni is. Később 6 évig a Nemzeti Színház tagja volt. A teátrumban mások mellett Bodrogi Gyulával is együtt játszott, ő így emlékezett a kedden elhunyt pályatársára.
A Nemzetibe játszottunk együtt a Bundába. Nagyon-nagyon jó színész volt, nagyon-nagyon szeretem. Egy különleges egyéniség, különleges figura, nagyon nagy veszteség.
Benedek Miklós 2020 óta a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. 1992-től 15 évig oktatott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A 90-es években a Magyar Színészkamara ügyvívője volt. Szabadúszó művészként az ország szinte minden színházában játszott vagy rendezett. 2020-ban elveszítette nagyobbik fiát, Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázót, amit élete végéig feldolgozhatatlan veszteségnek tartott.
Ez nagyon nagy űr.
Balázsovics Lajos halála után tavaly szeptemberben a Nemzet színészévé választották. Az elismerésről az Inforádiónak is nyilatkozott.
Pillanatban meghökkentem, és aztán hallottam a kollégák hátul üvöltötték, hogy gratulálok, gratulálok, és akkor már úgy magam most értem, és akkor már úgy elhittem. Nagyon köszöntem nekik.
Benedek Miklós méltósággal viselt betegség után, kedreggel, életének 78. évében hunyt el.
Kisujjában volt a magyar építészet, munkássága mindig naprakész és a korán túlmutató volt, mondta az életének 89. évében elhunyt Finta József építészről, Kossuth, Ybl Miklós, Stendl Imre és Prima Primissima díjas alkotóról pályatársa, közeli barátja Vadász Bence, Ybl díjas építész. Rozgonyi Ádám interjúja.
Finta József egy fantasztikusan nyitott ember volt, és azt gondolják talán sokan, hogy volt egy olyan, hogy Finta József stílus, és talán körvonalazható is, ha nagyon akarja az ember, de nyitott volt minden újra, és nyitott volt, és szeretettel fordult minden ősi magyar építészeti és nem építészeti hagyományhoz. Erdélyi származása is kicsit ilyen kóskárolyos hozzáállása volt a világhoz, még akkor is, hogyha az építészete más hangon szólt. De a hagyományokat magában hordozó, ugyanakkor a legutolsó modern törekvéseket is megértő és sokszor alkalmazó építész volt. Rémes is ez a múlt idő. Nagyon nehéz megszokni egyik pillanatról a másikra, hogy múlt időben beszélni valakiről, aki itt van velünk. Szóval Finta József kisujjában volt a magyar építészet. Hogy ebből mi az, amit alkalmazott is, és mi az, amit csak szeretett. Mi az, amivel nem értett egyet, és mi az, amivel egyet értett. Ez más talapra tartozik. Az ő építészete mindig naprakész, mindig hihetetlenül érzékeny és korán túlmutató volt. Biztos sokan vannak, akik más stílust szeretnek, talán nem mindenben értenek egyet azzal, amit ő csinált, de egy biztos, hogy amit csinált, azt mindig a legmagasabb szinten tette. Magyarország egészén. Tehát a vidéki építészetben ugyanúgy benne volt, mint a budapestiben, de hát talán Budapesten alkotott legnagyobbat, és azon belül is a szállodái, amik külön kategóriát képviselnek. De nehéz összefoglalni az ő építészetét és művészetét, mert egy olyan szerteágazó és olyan különleges egyéniség volt munkáiban is, emberségében is és építészetében is.
Lesz, aki neki a munkásságát, szemléletmódját tovább örökíti, tovább viszi?
Egész biztos vagyok benne, nagyon sok kimondott vagy kimondatlan tanítványa volt és van. Az építész irodája is egyébként tulajdonképpen egy nagy család. Ő gyerekeiként, tanítványaiként szerette és nevelgette ezt a hihetetlen társaságot, ahol az egészen fiataloktól az 50-60 évesekig számtalan követője van, nagy tehetségű építészek mind. Az biztos, hogy egy ilyen egyéniség az irodán belül is, de országos szinten is pótolhatatlan, de egész biztos vagyok benne, hogy az ő hatása az örökérvényű, és nem csak irodán belül, hanem irodán kívül is a magyar építészetben vonzani fogja a fiatal és tehetséges építészeket. Hihetetlen érdekes, hogy most 88 évesen is azon munkálkodott, hogy egy alapítványt hozzon létre, ahol a saját tudását és szemléletét átadhatja fiataloknak, fiatal tehetséges egyetemistáknak, arra pályázó pályakezdőknek. Küldetésének érezte, hogy ne csak mintaként, hanem effektíve is támogassa a tehetséges alkotókat. Nekem és a családunknak abszolút személyes a kötődésünk Józsefhez. Az apámnak ma azt mondhatom, hogy gyerekkori vagy hát egyetemi barátja máig József, és így aztán nekem is atyai jó barátom, aki az építészeten túl tulajdonképpen napi kapcsolatot jelentett, versekben, hadd mondjam, hülyéskedésben, közös gondolkodásban, irodalomban, főleg apámnak, de azt mondom, hogy nekem is, úgyhogy még személyesebb ez a tragikus érzés, ami bennünk van. Apámnak még nem is mertem mondani, nem is tudom, hogy fogom neki elmondani, mert mintha egy családtagot veszítettünk volna.
Vadász Bence, Ibl-díjas építést hallották. Az Oppenheimer volt az idei Golden Globe gála legnagyobb nyertese, míg a Barbie és a Megfojtott virágok alkotói csalódottan távozhattak Beverly Hillsből. Domanics András kérdezte Dudás Viktor filmszakértőt.
Mindenki arra számított, hogy a Barbie és az Oppenheimer fogja tematizálni a díjátadót, és ebbe esetleg egy picit beleszólhat a Megfojtott virágok. Na most ehhez képest az Oppenheimer egyértelműen egyeduralkodó volt az 5 díjával, és a Barbie az a várakozások alatt teljesített. Tehát ugye még a legjobb forgatókönyv díját sem ez a film, hanem ugye egy európai film, a Zuhanás anatómiája kapta, ami mindenféleképpen meglepetés. És ugye a Barbie csak a legjobb, tulajdonképpen box office film titulusával gazdagodott, és ugye Billie Eilish és testvére révén a legjobb betét dal kategóriában kapott szobrot, és a Megfojtott virágok is sajnálatos módon alul teljesített, ugye ott a Lily Gladstone kapott egyedül Golden Globe-ot a filmben nyújtott teljesítményéért, és a részben Magyarországon készült Szegény párák, Yorgos Lanthimos filmje tudott még maradandót alkotni a film szekcióban, ugye Emma Stone révén, és hát a legjobb figyjáték musical kategóriában, ami szintén egy meglepő fordulat, de hát a Golden Globe esetében hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy ugye ez a két külön kategória van a televíziós és a nagyjátékfilmes szekcióban is, tehát hogy drámai és vígjáték kategória is szerepel a jelölések között.
Ennyivel jobb volt az Oppenheimer, mint a többi film?
Én nem gondolnám azt, hogy az Oppenheimer ennyivel jobb volt. Tény és való, hogy internacionális üzenet szempontjából talán ez a film volt az, ami a leginkább meg tudta mozgatni a közvéleményt. Ugye látszik is az, hogy a film a bevételi listákon is azért ahhoz képest, hogy egy háborús filmnek van elkönyvelve, és mondjuk az 1960-as években elhunyt tudós van a középpontjába, és a tudós ellen intézett politikai boszorkányüldözés a fő téma. Tényleg meglepő, hogy egy ilyen film tudott nagy bevételeket nyerni, és ennyire tematizálni tudta ezt a rendezvényt is. Ebben nyilván az is benne van, hogy ugye az a sztrájknak köszönhetően az év második felére beígért és várt filmek többsége nem került a mozikba, tehát hogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy picit azért szegényesebb volt a felhozatal, és hát végül is a rendező közül Christopher Nolan az, aki jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy a legszélesebb közönség réteget, moziba járó réteget tudja megszólítani a filmjeivel, de én azt gondolom, hogy akik egyébként például a Batman film miatt, vagy akár az Eredet című film miatt lettek Christopher Nolan rajongók, azoknak nem biztos, hogy a Tenet után például ez a film is a kedvenc Nolan filmjük lett, de ahogy szoktam gyakorta mondani Királyhegyi Pali bácsi egykori kiváló szinkritikus mondását idézve, hogy a sikert azt nem kell megmagyarázni, tehát a Golden Globe-on ez a film nyert.
Említette, hogy a Barbie szerényen szerepelt, illetve a Megfojtott virágoknál ugye sem Martin Scorsese, sem Leonardo DiCaprio nem kapott díjat. Mennyire lehet a Golden Globe ezúttal előszobája az Oscar-díjnak?
Én nem szeretem azt mondani a Golden Globe-ra, hogy az Oscar előszobája elég, ha csak arra emlékszünk vissza tavaly, hogy ugye a Fableman család és a Sziget szellemei nyerték a két rangos filmes díjat a tavalyi Golden Globe-on, és ugye ehhez képest az Oscar mindenhol, mindenkor című film nyerte. Tehát az, hogy tényleg az Oscar előszobája lett volna eddig a Golden Globe, azért azt nem lehetett mondani. Azt is el kell ehhez egyébként mondani, hogy most azért a Hollywood Foreign Press szervezetet ugye kivonták a Golden Globe háta mögül, és ugye a korábbi 80-90 fős tagság helyett most már egy sokkal szélesebb, 300 főnél is nagyobb, 75 országból reprezentálódott újságírói bázis az, aki szavazott. És egyébként, hogyha a díjakat végignézzük, akkor azt lehet mondani, hogy szakmailag azért nem rosszak.
Dudás Viktor filmszakértőt hallották.
Kulturális hírek az Inforádióban.
A Semmelweis című életrajzi dráma lett 2023 legnézettebb magyar filmje, amely tavaly novemberben debütált a hazai mozikban. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
Kizártam 6 éves elméletet.
És mennyi van még?
100.
Lehet.
Akkor kizárok még 99-et.
Segítsen bebizonyítani az elméletemet!
Koltai Lajos filmje bemutatása után 6 héttel átlépte a 200 ezres nézőszámot. Az alkotása 6 hét alatt végig a nézettségi toplista első 3 helyén szerepelt, és bekerülhet 2023 10 legnagyobb jegyárbevételű filmjei közé is. A Semmelweis film egyébként nem csak 2023 legnézettebb magyar filmje címet érdemelte ki, hanem az elmúlt 5 év legnézettebb magyar filmjének járót is. A filmügyi kormánybiztos K.L. Csaba szerint a film sikeréhez sokban hozzájárult a két új magyar Nobel-díj is.
Semmelweis története az egy saját történetünk. Ugye egyrészt Semmelweis alakja ismert, szinte mindenki ismeri a történetét, az Anyák megmentője, és nem csak itthon, hanem a világban is. Tehát az orvostársadalmak ismerik a nevét, ismerik azt, hogy mit ért el, és hát ez a film ezt mutatja be Koltai Lajos kiváló rendezésében.
Az alkotás iránt a nemzetközi streaming szolgáltatók is érdeklődnek, tette hozzá K. Csaba.
Sőt, ugye Amerikában volt a világpremierje, és amerikai forgalmazási partner is van, tehát nem is annyira a magyar, nagyon fontos a magyar nézettség, de hogy a nemzetközi nézettség irányába is komoly lépéseket tesz ez a produkció.
A Semmelweis című életrajzi drámát Maruszki Balázs forgatókönyvéből Koltai Lajos rendezte, főbb szerepeiben Vecsei H. Miklós, Nagy Katica és Gálfi László láthatók.
Bertolt Brecht megrendítő erejű drámáját, a Kurázsi mama és gyermekeit mutatja be a hétvégén a Nemzeti Színház. A művet a görög Theodoros Tercopoulos rendezésében láthatja a közönség. Rozgonyi Ádám a darab egyik dramaturgiát, Szabó Rékát kérdezte az előadásról.
Csak olyan értelemben ragaszkodik a hagyományokhoz, hogy a próba folyamat elején ugye több napi próba is azzal zajlott, hogy átbeszéltük, elmagyarázta, elemezte, hogy az a szöveg, amit Brecht írt, az a történet, az a módszer, ahogyan ez Brecht megfogalmazta, ahogyan ez színpadra vitte, az a saját korában miért volt fontos, mi annak az alapgondolata, mi az a szándék, amivel ezt az anyagot megírta ehhez a háborús témához nyúlt, ugye második világháború előtt íródik, tehát hogy egy nagyon, nagyon érzékeny, szintén egy nagyon érzékeny pillanatában a világtörténelemnek, és ennek ment én szűkítette le a 30 éves háború történetét a saját világunkra, közben meg ugye egyben szűkít és egyben ki is tágítja, hiszen a háborúról, mint jelenségről próbál ő beszélni, és ehhez felhasználja a Kurázsi mama történetét, mint eszközt, de azért használja ezt, hogy legyen egy alaptörténet, amit tudunk követni, aminek a mentén tudunk haladni, és meg tudunk fogalmazni az emberről, a kisemberről, a hétköznapi embertől egészen a politikai képviselőkig, olyan gondolatokat, amelyek végül arról beszélnek, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk egymáshoz, a világhoz, és ennek az egésznek mi köze van a háború kitöréséhez és a háború időtartamához. Hogyan létezünk ebben, hogyan kezeljük ezeket a helyzeket, hogyan provokáljuk azokat a helyzeteket, amelyek háborút okoznak, és ennek mentén próbálta újra fogalmazni a sajátos formavilágában a rendező a Brechti művet.
Ez a sajátos formavilág, ez pontosan mit jelent, mit akar?
Aki már látta például a Vakánsnőket, aminek 2022-ben volt a bemutatója, hasonló formavilága lesz, tehát hogy ő nagyon minimalista térben, ez az eszköztelenség, ugye, ami őt jellemzi, hogy egy szinte üres térben nincsenek konkrét realista díszletek, nincsen díszlet, nincsenek olyan kellékek, amelyek külön történetet mesélnek, hanem inkább szimbólumokkal dolgozik, hogy például egy-egy szereplőnek a története kapcsán kiválaszt olyan elemeket, amelyek a karakterleírásban, de a történetének is a fő motívumai lehetnek. Tehát, hogy olyan elemek jelennek meg az előadásban, amelyek képviselnek egyfajta gondolatvilágot, de ezt a színész hozza mozgásba, a színész élteti, és a színész rajzolja köré a történetet. Tehát nem a látványvilág írja a történetet, nem a szöveg írja a történetet, az csak segíti a színészt abban, hogy a színész mondja el a saját történetét a Brecht által leírtak alapján. És ez a fajta minimalizmus, amiben a Terzopulos gondolkodik, ez pontosan azért fontos, mert ő azt mondja, hogy így is próbálom idézni a szavait, egyik próbán mondta azt, hogy a színház enciklopédiája az a színész hangja és a teste. Tehát, hogy valahol azt hiszem ebben lehet a legerőteljesebben, a legrövidebben, egyszerűbben megfogalmazni azt, hogy mi az a formavilág, amiben ő gondolkodik. Az, aminek a középpontjában a színész van, a színésznek a jelenléte, a színész lélektana, fizikalitása és az ő játéka.
Szabó Réka dramaturgot hallották. Kádár János 1956. novemberétől 1988 tavaszáig irányította az országot. A háttérben szinte mindig ott állt mögötte a felesége, Tamáska Mária, aki nagy hatással bírt férjére és a kor politikájára. Majtényi György Kádárné és Kádár című műve az első titkári mellett Kádár feleségének alakját és a házaspár 4 évtizedének mindennapjait eleveníti fel. A szerzővel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Azért is gondoltam, hogy érdemes róla a könyvet írni, mert nagyon sokat tudunk a Kádár korszaknak a politikai játszmáiról, ami történt a politikai bizottságban. Hogy a Kádár Jánosnak az életrajzát tanulmányozva úgy tűnik, mintha kevesen lettek volna rá nagy hatással a korban, és hogy a politikai bizottság tagjai sem mindig tudták befolyásolni a döntéseit. Nagyon sok minden egy személyi döntés volt a Kádár korszakban, de mégis volt egy ember, aki végig mellette állt a hatalom éveiben, és ő Tamáska Mária, Kádár Jánosné, Kádár János felesége volt, és azt gondoltam, hogy ő egyfajta szürke eminenciása ennek a korszaknak, vagy egyfajta szürke eminenciája, aki a háttérből nagyon sok döntést meghatározhatott, vagy akivel nagyon sok mindent megbeszélt az első titkár.
Közvetlen befolyása volt a politikai eseményekre, azokat megelőző döntésekre?
Igen, hogy a forrásokból is lehet tudni, hogy nagyon sok mindent megvitattak egymással, és hogy nagyon nagy hatással volt a férjére, talán a kortársak közül a legnagyobb. Ja, Acél György mondta a Kádárolytán, írta a Kádárolytán, csak egy olyan döntése volt, amit a felesége nélkül hozott meg, és ez az volt, amikor a szovjet hatalom restaurációjának az élére állt, és erről van egy ilyen nagyon érdekes történet, amit szintén az Acél jegyzett föl. 1956. november 7-én Kádár János tankok élő megérkezett Budapestre, akkor a felesége Tamáska Mária a parlament lépcsőjén várta, és gyakorlatilag rátámadta a férjére, és azt mondta neki, hogy ezt a szart nem neked kéne csinálnod, ezt hagyhattad volna már a Rákosiékra, csak Kádár nem tudott mit kezdeni a helyzettel, tuszkolta befelé a feleségét az ajtón, hogy a még kínosabb helyzetet elkerülje, de hogy ezt követően is ők egy nagyon emblematikus mozzanata az életüknek, hogy ezt követően is ők egymásra utalva, egymásra hagyatva is éltek, és hogy egy nagyon szoros kapcsolat volt kettőjük. között.
Érdekes ez. Mennyire hatnak újdonságként, tehát ezek a források, amelyek alapján ez a viszonyrendszer vagy tevékenység feltárható?
Ebben a könyvben feldolgozott forrásoknak nagy része az nem volt ismert a történészek számára sem, pont azért, mert kevés figyelmet fordítottunk a feleség életére, az ő befolyására, bizonyos politikai döntésekre. És a kutatás során leginkább a Politikatörténeti Intézet levéltárában található Kádár hagyatékot tanulmányoztam. Nagyon értékes fotóanyag áll a rendelkezésre, amiben szintén nagyon sok minden kiolvasható, és vannak olyan interjúk is, aminek most nagyobb figyelmet szenteltem, és a kettőjük közötti levelezésnek, amelyből a sorok közül szintén sok minden kiolvasható, megtudható.
Majtényi Györgyöt hallották Kádárné és Kádár című könyvéről. Az elmúlt percekben az Inforádió kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.